Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. október 29-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat szerint 2021-től a cégek akkor is visszaigényelhetik az áfát, ha a vásárló magánszemélyek nem fizették ki a termék vagy a szolgáltatás ellenértékét. Erre korábban kizárólag abban az esetben volt lehetőség, ha a vevő is cég volt, mondta az Inforádiónak nyilatkozó adóperes jogász. Rozgonyi Ádám kérdezte Bajusz Dánielt.
Talán onnan érdemes kezdeni, hogy ez egy évekre visszanyúló probléma volt az áfában, ugye, hogyha kiállítom a számlát, a bruttó számlát, akkor az áfa tartalmat az be kell valani, és be kell fizetni a költségvetésbe. Viszont, hogyha nem fizette meg nekem ezt az ellenértéket a vevőm, akkor nem úgy értelmezték az áfa irányelvet, és ez alapján így szólt a magyar jogszabály is, hogy akkor nem lehetett visszaigényelni ezt az áfát. 2017-ben jelent meg egy olyan európai bírósági ítélet, ami kimondta, ez az értelmezés gyakorlatilag helytelen, és ezért vezette be a 2020, tehát idén január 1-től a jogalkotó azt a lehetőséget, hogy ha adóalanyok között van nem fizetés, és véglegesen behajthatatlan ez a követelés, vagy az valószínűsíthető, akkor egy önellenőrzéssel vissza lehet igényelni az áfát. Időközben folyamatosan újabb és újabb európai bíróságok is megjelennek a témában, ezért állandóan ugye itt egy nagyon szigorú feltételrendszer volt, többek között a magánszemélyek esete is ki volt zárva, de ahogy jelennek meg az újabb és újabb európai bíróság és hazai ítéletek, ezeket finom hangolni kell, és most a parlament előtt lévő javaslat szerint úgy kiterjesztik ezt a lehetőséget, tehát hogyha magánszemély vevő nem fizet és véglegesen behajthatatlan a követelés, akkor önellenőrzéssel akkor is vissza lehet igényelni az áfát.
Mit tartalmaz még a jogszabálytervezet?
Ebben a témakörben ez a lényege. Ugye a feltételrendszerek közül, amik adóalanyok között fennáll, volt egy olyan, hogy például előzetesen értesíteni kell azt a másik adóalanyt, az adóst, arról, hogy áfát fogok csökkenteni annak érdekében, hogy a levonható adó ő tudja korrigálni, hiszen ha az én oldalamon visszajár az áfa, akkor neki a levont áfát viszont vissza kell fizetni a költségvetésbe. Na most, mivel magánszemélyek nem vonnak le áfát, nek számukra ilyen értesítési kötelezettség nincs is, és a másik, amit könnyítés, amit feltételt eltöröltek gyakorlatilag, hogy eddig az volt a szabály, hogy legalább egy évnek kellett eltelnie a végleges behajthatatlanná válás óta, ahhoz, hogy valaki ezt a önellenőrzéssel, ezzel az önellenőrzéssel élni tudjon, és most kimondja a jogszabály, hogyha a polgárjogi elévülés egy évnél rövidebb, akkor ezt az egy évet sem kellene megvárni, hanem lehet élni az önellenőrzéssel.
Mert hogy korábban azért ezt meg kellett várni.
Ahogy említettem, elég szigorú feltételrendszer már abban is, hogy egyáltalán minősülhető behajthatatlan követelésnek. Ott is vannak megszorító feltételek, tehát az a lényeg, hogy a végrehajtási eljárásnak le kell mennie, vagy a felszámolási eljárásnak le kell mennie, vagy legalább a felszámolónak egy olyan tájékoztatást kell kibocsájtani, hogy nem lesz fedezett a követelésre, és ezen túlmenően is, még hogyha a követelés behajthatatlan, egy csomó ilyen nehezítő feltétel van jelenleg is még a törvényben. Egyik ez, hogy bizonyos várakozási időt írtak elő, de például kapcsolt vállalkozások egymás között az jelenleg sem juthatnak be önellenőrzést, hogyha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti követeléséről van szó, az adós nem lehet fekete listán, és így tovább. De mint mondtam, a folyamatosan megjelenő európai bírósági ítéletek ezeket bontják le. Tehát arra számítok, hogy hamarosan újra hozzá kell nyúlni a jogszabályhoz, mert a közelmúltban is megjelent egy lengyel ítélet, lengyel szabályozást felülbíráló ítélet, ami nagyon hasonló volt a magyar szabályozáshoz.
Tehát sok hasonló eljárás van jelenleg is folyamatban?
Igen, így van egész Európában.
Kinek lehet kedvező és kinek kedvezőtlen a változás?
Én úgy gondolom, hogy ami ez a változáshoz kötődik, az ugye a lakossági szolgáltatók, akiknek ugye sok egyedileg viszonylag alacsony összegű követelésük van, lakossági közületek, stb., tehát az ilyen magánszemély adósokkal szemben. Ők gyakran most jelenleg tipikusan azt csinálták, hogy csomagban eladták faktorcégeknek ezeket a követeléseket, tehát ők maguk nem bajlottak a végrehajtásra. Most a faktorcég az mondjuk a bruttó követelés állománynak az 5-10-15%-áért vette meg ezeket a követeléseket. Most jött el az a pillanat, hogy akkor a cégeknek át kell gondolniuk, hogy inkább megpróbálkoznak a végrehajtással, mert akkor 27%-os áfát tudnak visszanyerni. Tehát elsősorban a biztonsági szolgáltatóknak lehet ez a változás kedvező, mert egyébként maga a jogintézmény szinte mindenkinek kedvező, és most föl is fog értékelődni, azt prognosztizálhatjuk, hiszen a pandémia miatt esetleg megnehezülő gazdasági feltételekben több lesz a csődeljárás, sajnos, tehát több cég fog fizetésképtelenségi eljárás alá kerülni, és az ő hitelezőiknek mindegyikének hasznos lehet ez a lehetőség. Konkrétan az, hogy a magánszemélyekre is kiterjesztik, mint mondtam, ezeknek a lakossági szolgáltatóknak lehet kedvező, és hát a faktoring piacot forgathatja fel adott esetben ugyanilyen megfontolásból. Mert a faktorált követelésre nem érvényesíthető ez a lehetőség.
Mit jelent, hogy faktorált követelés?
Hát, hogy a követelés egy kisebb százalékáért megveszi a faktorcég, és ő próbálja behajtani az adósokon gyakorlatilag. Tehát a végrehajtással meg való kockázatot, meg bajlódást, az gyakorlatilag átveszi a faktorcég, a nagy közületi szolgáltatónak további költsége nem merül fel, és még az adósság egy részéhez is hozzájut.
Ugye említést tett a járvány miatt szükséges intézkedésekről, vagy legalábbis arról, hogy a járvány miatt is módosulnak különböző adózási szabályok. Erre a jövőben is számítani lehet? Ugye nem tudjuk, hogy meddig tart sajnos a koronavírus járvány Magyarországon.
Hát amit említettem, az ugye az a gazdasági folyamatok, hogy a válság miatt sajnos félhetőleg több lesz a csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárás, ami szükséges ahhoz, hogy a hitelezők ezt az áfát majd vissza tudják igényelni. Tehát gyakorlatilag minél több csődbe ment cég lesz, annál több hitelező, de ezek a hitelezők most, akik teljesítették a termékértékesítést vagy a szolgáltatás nyújtást, de nem kapták meg az ellenértéket, ők visszakaphatják az áfát. De ez egyébként klasszikusan nem egy válságintézkedés, hiszen, mint mondtam, inkább az Európai Bíróság joggyakorlata kényszerítette ki ezt a változást az áfa törvényben, még egyébként ezek az ítéletek már a pandémia előtt megjelent.
Egyébként lehet arra számítani, hogy megnövekednek majd az adóperek, tehát egyre több adóper lehet a következő időszakban?
Oda nyúlhat vissza, lehet ilyen összefüggés, ezt még nem láthatjuk teljes bizonyossággal előre. Mi azt vizsgáltuk meg, hogy az elmúlt nem vitáson egy eltérő jellegű válság, a 2008-as válság után mi történt, és hát ahogy a költségvetésben ugye az adóbevételek nem folytak be, annak volt egy olyan hatása akkor 2008-2010-11 között, hogy nagyon megugrottak az ellenőrzések, az adóellenőrzések. Na most, hogyha több adóellenőrzés és több magállapítás van, az értelemszerűen, vagy hát valószínűsíthetőleg több adóvitát és adópert hoz maga után. Na most, hogyha ez megint így fog történni, és ennek látjuk bizonyos jeleit, mondjuk a kiutalás előtti ellenőrzések darabszámának megnövekedésében, akkor igen, elmondható, hogy elképzelhető, hogy meg fog ugrani mind az adóellenőrzések, és ezt követően majd némi időbeli eltolódással majd az adóperek is.
Ugye többfajta adónemet különböztethetünk meg, ugye létezik személyi jövedelemadó, társasági adó, kisvállalati adó, és sorolhatnánk még bankadó, vagy jövedéki adó, helyi adók. Ezek tekintetében várható változás a jogszabálytervezet szerint?
Ilyen nagy horderejű, mint ez a behajthatatlan követelések áfája, ami szinte valamennyi gazdasági tereplőt érint, én nem nagyon láttam ennyire. Tehát az összes adótörvényhez most hozzányúlnak, tehát a társasági adótörvényhez is, de ezek általában ilyen kisebb technikai módosítások, tehát ilyen réteg specifikus jelentősége lehet például annak, hogy a fejlesztési tartalékérték határát eltörlik, vagy a ellenőrzött külföldi társaságoknak a szabályát egy kicsit pontosítják. Az adócsomagban szerintem, ami a cégeket érinti elsősorban, ez az áfa változás, az áfa bevallás kiajánlás, a kiva változás, tehát hogy ugye megint csökken az adókulcs, illetve a belépési értékhatár, meg a kiesési értékhatár nő, tehát szélesít azt a bázist, aki választhatja ezt az adót. Ez gyakorlatilag jelentős, illetve amit még nem olvastam ebbe a jogszabálytervezetbe, de bejelentették ugye, hogy a csokos ingatlan vásárlás esetén eltörlik az illetéket, az még egy ilyen nagyobb horderejű változás szerintem.
A munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás adó kötelezettsége szempontjából lesz változás?
Ez a keret, ami ugye szétosztható kedvező adózással, itt a közszféra meg a magánszféra keret között volt egy különbség. Azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a magánszférában 450 ezer volt, a közszférában pedig 250 ezer, és ezt most egységesítik, tehát a közszféra keretét is felhúzzák, magánszféra bér a szintjére, de ezen túlmenően mi a béren kívüli juttatási rendszerben nagy változást nem látok most.
Kedvezőbb lesz a kis felalatti adó, akivel jövőre a tervezet szerint, mert ha jól tudom, ugye 11%-ra csökken ez az adó, nem? És az árbevételi korlát és mérlegfő összegre vonatkozó értékhatár pedig 3 milliárd forintra emelkedik. Ez pontosan mit jelent?
Hát az, hogy jelenleg 1 milliárd a korlát, tehát akinek azt meghaladó mérlegfőszege van, azt nem választhatja ezt az adót, mivel ezt most megemelik 3 milliárdra, és a kiesés, mert jelenleg most 3 milliárd fölött sem lehet választani, most úgy módosul, hogy már 3 milliárdig lehet választani, és 6 milliárd fölött nem. Tehát azzal, hogy ezeket az értékhatárokat kitolják, ahogy említettem, szélesedik az az adózói bázis, aki tudja választani ezt az adónemet. Párhuzamosan igen, azzal, amit említett, hogy a kulcsa megint 1%-kal csökkent 11%-ra.
A különböző helyi adó kivetése továbbra is az önkormányzatok kezében maradhat, vagy ez szűkül?
Helyi iparüzési adót láttam, tehát ott persze, tehát az adó kivetés az az önkormányzatnál marad, tehát ő tudja önkormányzati rendeletben a törvényi keretek között szabályozni, hogy milyen feltételekkel, meg milyen mértékkel, milyen kedvezmények mellett veti ki az adót. Adminisztrációs könnyítést jelent az, hogy most már az összes telephely, meg székhely, tehát az iparüzési tevékenység kapcsán az összes önkormányzat helyett az a NAV-nak lehet majd egységesen benyújtani a bevallást, és a NAV fogja ezt szétszórni a bevallás alapján megfizetett összegeket is, illetve a bevallás alapján a NAV fogja megállapítani az egyes önkormányzatuknál az adókötelezettséget, tehát gyakorlatilag itt inkább adminisztrációs könnyítésről beszélhetünk.
Hogyan támogatja a kezdővállalkozókat? A törvénytervezet. A mentorálási időszak 6 hónapról 12 hónapra nő, ha jól tudom.
Igen, hát ez szolgáltatásként van nevesítve az adóeljárási törvényben, tehát hogy ez kifejezetten szolgáltatásként végzi az adóhatóság, hogy egyfajta személyre, lehetőleg személyre szabottabb, kvázi tanácsadás arról, hogy egy kezdő vállalkozás attól függően, hogy milyen tevékenységet folytat, milyen értékhatár mellett, tehát nekik nyújt egy tanácsadást arról, hogy mikor, hogyan kell teljesíteni az adókötelezettségeit, milyen bevallásokat, mikor kell beadnia. De emellett például korábban volt arra is példa, és kíváncsi vagyok, hogy idén is megcsinálják-e, hogy amikor a kivált bevezették, illetve amikor bővítették, vagy módosították, akkor kvázi ilyen direkt marketing eszközökkel egyedileg is megkeresték azok cégeket, akik a beszámolók meg bevallások alapján meg tudta állapítani az adóhatóság, hogy nekik érdemes lenne a kivált választani, és megkeresték őket egy személyre szabott levéllel, és ki is számolták, hogy mennyi lenne az adó megtakarítás, hogyha kivált választanák. Szerintem ez egy igen előremutató és jó kezdeményezés volt. Most, hogy változnak az értékhatárok, ahogy megbeszéltük, illetve csökken az adókulcs, például lehetne egy ugyanilyen intézkedést végrehajtani. Bevallás kiajánlás, ez szerintem egy nagyon fontos pont. Ugye, tehát van ennek egy előképe, az ESZIA, ami pár éve deputált, és nagyon sikeres volt. Itt az ÁFA bevallás kiajánlás lényege, hogy 2021. január 1-től teljessé válik az online számla adatszolgáltatás. Tehát minden cégnek az összes kiállított számlájáról, függetlenül az, hogy azon van adó, vagy nincs adó, külföldi, vagy belföldi, ÁFA alany, vagy magánszemélynek szóló számla, az adattartalmat azt a NAV szervereire el kell juttatni a számlázó programját. Tehát gyakorlatilag ebben már új nincs, és az tagadhatatlan, hogy jócskán hozzájárult az adatságfehérítéshez ez az online számlaadat továbbítás. Ennek köszönhető gyakorlatilag, hogy az áfa rés, tehát az elméletileg beszedhető és a ténylegesen beszedett áfa különbözete a pár évvel ezelőtti két számjegyűről, tehát 25-27%-ról 9%-ra csökkent le. Többek között ennek az intézkedésnek köszönhetően, tehát fehérítő hatása van és lesz. És hogyha bemennek ezek az adatok teljes körülön január 1-től. Plusz van egy másik fajta adatszolgáltatást azoknak, akik levonni akarnak áfát befogadott számla után. Ha ezt a két adatszolgáltatást összevezeti a NAV, akkor abból fel tud állítani egy úgynevezett áfa analitikát, tehát a bejövő kimenő számlákról, és ki tud ajánlani egy áfa bevallást. ami nem úgy fog működni, mint az ESZIA-nál, tehát hallgatással nem fog létrejönni. Egyesével kell majd a vállalkozásnak eldöntenie, hogy a levonási jogot gyakorol-e a befogadott számlákról. De az olyan kis és középvállalkozásoknak, amelyeknek viszonylag egyszerűek a folyamataik, nincs nagy számlaforgalma, ez egy érdemi adminisztratív segítséget fog jelenteni, hogy az adóhatóság megcsinálja helyettük az áfa bevallást.
Hogyan lehet növelni egyébként a vállalatok, vállalkozók tájékozottságát, hogy tudják, hogy pontosan hogy kell átállni az átállásnak, mi a pontos módja, rendje?
Átállni nem kell, ugye, tehát a vállalkozások egyébként is már számlázó programokat használnak. Ezek folyamatos informatikai fejlesztését és frissítését persze el kell végezni. Erről az adóhatóság folyamatosan kommunikál, tehát ezek az információk megvannak. Azok, akiknek nincs online számlázó programja, én ha jól tudom, még most se kötelező, hanem akkor gyakorlatilag egyedileg, egyesével egy NAV felületen be kell rögzíteniük a kiállított számlákat. De hát ez egy nagy cég esetén, ahol havi 10 000 a számlaforgalom, 10 000 számlát állítanak ki, ez nyilván eddig se volt, meg most sem lesz opció, de hát ők mondtam már számlázó programokat használnak, amiknek az összeköttetése eleve már meg van teremtve a NAV szerverekkel.
Ön szerint az adótörvény módosító javaslatnak mi lehet a legelőremutatóbb javaslata, változtatása?
Hát én az áfa bevallás kiajánlást tartom, tehát itt tényleg a szolgáltató állam nyilvánul meg, és ez nagyjából, én úgy tudom, hogy ez egy sok tekintetben egyedülálló kezdeményezés is. Tehát már a ESZIA, tehát a személyi jövedelemadó bevallás kiajánlása is egy hatalmas lépés volt, és én magam is használom, és tényleg gyakorlatilag 20 másodperc alatt megvan a bevallás. Ez, hogy ezt az áfával kapcsolatban is megpróbálja az adóhatóság, illetve meg is fogja tenni, ez álláspontom szerint tényleg előremutató. Aminek a legnagyobb hatása lehet, pedig a költségvetésre nézve, az meg ez a behajthatatlan követelés áfája, mert tényleg még megbecsülni is nehéz, hogy mekkora részt fog ütni ez a költségvetésen, hiszen ha belegondolunk, 2016. január 1-re visszamenőleg az összes olyan követelés, amelyiket véglegesen nem fizettek meg, az összes olyan, ilyen követelés után 27%-os áfa járhat vissza.
Gyakran elhangzik, hogy meg kell szeret tetni, úgymond, vagy meg kell értetni a lakossággal, hogy miért fontos kell adózni. Erősíteni kell ezt a szemléletet.
Szerintem azért nagyjából mindenki tisztában van azzal, hogy mi az adó célja és funkciója. Tehát az állam működtetésével mindenki tisztában van. Itt inkább az a kulcs, és erre törekszik már a pénzügyi kormányzat is, hogy szerintem két dolog könnyíti meg, hogy önként teljesítse az adózó a kötelezettségét. Az egyik az, hogy legyen érthető, hogy mit kell tennie. Tehát személyi jövedelemadózásban és más adózásban is nagyon bonyolult kedvezmény meg szabályrendszerek vannak. Tehát ezt kell szerintem közérthetővé tenni. Ez az alapelv egyébként benne is van az adózás rendjéről szóló törvényben, és nemrég olvastam egy olyan hírt, hogy a NAV például más nyelvészt keres, tehát nyelvészt szeretne alkalmazni arra, hogy a különféle tájékoztatóit meg bevallási útmutatóit közérthető.
Tehát érthetőbb legyen, tehát ne olyan szöveget olvassanak az emberek, amelyek tele vannak számukra érthetetlen kifejezésekkel.
Igen, meg hát nem derül ki belőlük számukra, hogy mit kell tenni. Tehát, hogy most hova, miért, mennyit kell fizetni, illetve, hogy milyen adókedvezményeket tud igénybe venni ahhoz, hogy ne ennyit kelljen fizetni, tehát teljesen leegyszerűsítve. Ez ugye azokra vonatkozik, akik önkéntes jogkövetést kívánnak tanúsítani, nekik kell közérthetővé tenni. Az az esetleges szűk léteg, amelyik pedig nem akarna eleget tenni az adó kötelezettségeinek, ott meg elsősorban nem a büntetés mértéke az, ami számít, ami visszatart, hanem az ellenőrzöttség tudata. Tehát az, hogy kellően célzott és hatékony ellenőrzés és kockázatelemzés legyen. Tehát az a tudat, hogyha nem teljesíti az adókötelezettségét, akkor előbb-utóbb rá fog találni az adóhatóság, és ellenőrzést fog ellene indítani. És ezt szolgálja az a online adattovábbítás is például, amiről az előbb beszéltünk, illetve az elmúlt években hozott hasonló intézkedések, mint például az online pénztárgép vagy az EKR, ez mindezt a célt szolgálja. Tehát ez a két eszköz szerintem, ami szükséges, az önkéntes jogkövető adózóknál a közérthetőség, a támogatás, a mentorálást, azoknál pedig, akik esetleg tudatosan nem kívánnak ennek eleget tenni, ott pedig az ellenőrzöttség.
Bajusz Dánielt, a Vámosi Nagy Ernst & Young ügyvédi iroda adóperes jogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jótékonysági team coachingot ajánl jogászoknak két szervezetfejlesztő szakember. A foglalkozásért legtöbbet licitáló közösségeknél segítenek hatékonyabbá tenni a munkát, megvalósítani a közös célokat, a felajánlott összeggel pedig a gyermekjogokért kiálló Hintalobon alapítványt támogatják. A részletekről Varga Mónika kérdezte Sárdi Paprika, szervezetfejlesztő team coachot, az akció egyik kezdeményezőjét.
Útjára indítottuk a Karolt fel jogosan kezdeményezést. Ennek a kezdeményezésnek a célzottjai nem kizárólag ügyvédi irodák, hanem valamennyi olyan közösség, ahol döntően jogászok működnek. És ezeknek a közösségeknek mi szervezetfejlesztő team coachingot kínálunk, ami egy nagyon modern szervezetfejlesztő eszköz, támogatja a csapatoknak a működését, abban az esetben, hogyha valamilyen változást szeretnének elérni, vagy a munkafolyamataikat hatékonyabbá szeretnék tenni. És abban az esetben, hogyha valaki szeretné ezt a támogatást, akkor az ebből befolyó adományt a Hintalobon Alapítvány kapja. A Hintalobon Alapítvány ma Magyarországon egy nagyon ismert gyermekjogi alapítvány, és ők a gyermekjogok népszerűsítésére tudják ezt a támogatást fordítani.
Miért éppen a Hintalobon Alapítványt választották kedvezményezetnek?
Jogászokat kérünk fel arra, hogy támogassanak valamilyen gyermekjogi célt. Egyrészt pont ezért, hogy a jogászok valamilyen jog népszerűsítését tudják támogatni, másrészt a Hintalobon Alapítvány munkáját most már nagyon hosszú ideje nyomon követjük.
Ugye erre a coaching foglalkozásra licitálni kell. Hogyan megy ez a licit, hol tudnak kapcsolatba lépni önökkel az ügyvédi közösségek, jogászi közösségek?
Létrehoztunk egy honlapot, karoltfeljogosan.hu néven, és itt van ezen a honlapon egy olyan jelentkezési felület, ahol megadhatják az ügyvédi irodák, jogász közösségek az elérhetőségüket, és egy minimális licitet, amivel november 11-ig tudnak bekapcsolódni ebbe a folyamatba. Mi mindenkivel felvesztük a kapcsolatot ezt követően, tisztázzuk, hogy mi az, amire ők szeretnék felhasználni, mi az a cél, hogyan tudjuk őket támogatni, és november 17-én pedig azok tudják ezt a licit összeget emelni, akik korábban már jelentkeztek. Mi ennek a kezdeményezésnek a keretében a kettő legmagasabb licitálónak kívánjuk ezt felajánlani. Értelemszerűen ők azok, akik támogatják is a Hintalobon Alapítványt.
Sárdi Paprika, szervezetfejlesztő team coachot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csak jól összehangolt nemzetközi akciókkal lehet hatékonyan fellépni a hamisítással foglalkozó szervezetbűnözői csoportok ellen, hangsúlyozta a hamisítás elleni nemzeti testület elnök helyettese. Pomázi Gyula az Inforádiónak azt mondta, ehhez a jogszabályok felülvizsgálatára és új törvények megalkotására is szükség van. Rozgonyi Ádám interjúja.
Elkészült már Magyarország hamisítás elleni stratégiája, tehát létezik ilyen stratégia?
Stratégiát nem készítettünk, de rendszeresen tervezünk, hosszabb távon is, vagy rövidebb is hosszabb távon. Kimondottan arra fölkészülve, hogy az adott időszakban melyek azok az aktuális témák, aktuális ágazatok, amelyekre valamilyen formában jellemző lehet a hamis termékek felbukkanása. Azért a mögött jelentős mértékben szervezett bűnözői csoportok dolgoznak, olyan jellegű összehangolt haszonszerzésre irányuló tevékenységek mentén, melyeknek a felismeréséhez ténylegesen komoly összefogással lehet csak hatékonyan dolgozni. Innentől kezdve rendszeres időközönként gondolkodunk arról, hogy az adott évben, adott fél évben milyen jellegű feladatok, akciókat kell megvalósítanunk, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy mivel nemzetközi szintű együttműködés van Európa szerte, így az európai hasonló jellegű szervezetek, szövetségeknek az akcióiban is közösen veszünk részt, és ezeket is valamilyen formában látjuk, ütemezzük adott időszakokra, melyeket nem feltétlenül szoktunk persze nagy nyilvánosság elé tenni, kimondottan annak érdekében, hogy itt mondjuk akár egy razziának az eredményességét biztosítani lehessen. Ezzel együtt egy szemléletformáló akciónak, képzésnek, oktatásnak a rendszeres időközi megjelenése azért ugyancsak tervezett. Itt persze egyértelmű az, hogy mind a lakosság, mind pedig az összes célzott szegmensünknek a résztvevőjét megfelelő időközönként azért értesítjük, illetve megszólítjuk.
Szükség van arra, hogy régebbi szabályokat módosítsanak a törvényalkotók, vagy hogy újakat hozzanak létre annak érdekében, hogy a hamisítás elleni küzdelem az minél hatékonyabb legyen?
Igen, különböző területeken is itt van a munkacsoportjainknak a jelentősége is. Más-más jogszabályok, illetve részszabályozások bevezetését kell felülvizsgálni, elrendelni, módosítani. Kimondottan azért, hogy hogyan tudjuk megfelelő törvényi keretek között tartani azt, amit mondjuk egy-egy bűnözői csoport így ágazatban szeretne megvalósítani, hogyan lehet ez ellen igazából jogszerű módon harcolni. Ugye az egész hamisítás elleni történet, az három nagyon fontos elemből áll. Egyrészt egy jogszerzés és ennek a biztonsága. Tehát, hogyha valaki jogot szeretne szerezni, megfelelő oltalmat szeretne szerezni, az a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál jogszerű módon ezt megtehesse. És ennek a jogszabályi környezete az, ami egy nagyon fontos alapelve ennek, vagy alappillére ennek az együtt gondolkodásnak. A másik része az a jog megtartása, jog fenntartásáról irányuló tevékenység, ami azt mondja, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy ha már szereztem egy jogot, én, mint az adott termék előállítója, innentől kezdve ez rövidebb, hosszabb távon, amíg az én céljaimhoz ez valamilyen formában illeszkedik, azt én fent tudjam magamnak tartani. És a harmadik elem az pedig arról szól, hogy hogyan lehet a jogérvényesítést biztosítani, azaz hogyan lehet kialakítani azt a jogszabályi környezetet, és azt a fajta feltételrendszert, amely megőrzi, illetve adott helyzetben, hogyha jogsértés történik, akkor a valós terméket előállító képes legyen a jogait érvényre juttatni.
Azzal egyébként általánosságban tisztában vannak a fogyasztók, hogy kihez, milyen szervezethez lehet kell fordulni akkor, hogyha felmerül a gyanú, hogy egy hamis terméket vásároltak?
Hál' Istennek igen, és itt van a hamisítás elleni nemzeti testületnek az erőssége, hogy nagyon sok szervezet együttműködésére épül. A fogyasztóvédelmi területeken, az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó területeken, egy gyógyszer részleti hatóságnál történő bejelentés mind-mind ugyanazt eredményezi, hogy el tudnak indulni azok a folyamatok, amelyek aztán képesek föltárni, hogy a hamis termékek mögött milyen jellegű folyamatok, milyen jellegű gyártók és vagy szállítók vannak, akik jogsértést követnek el, és az a jogbitorlás, amit ilyen értelemben elkövetnek, ezekhez milyen jellegű szankció, vagy milyen jellegű feltáró akciót tartozik. Emiatt aztán nagyon sok helyen lehet ezt a fajta bejelentést megtenni, így erre csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ha olyan jellegű terméket, olyan jellegű készítményt lát, talál, amelyekről megvan a gyanúja, hogy ez nem valós, akkor akár egy fogyasztóvédelmi hatóságnál, akár a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál, akár az adóhatóságnál is lehetne sorolni ezeket a hivatalokat, mind-mind meg lehet tenni ezeket a bejelentéseket, majdnem minden esetben szépen végigér az együttműködés és láncon annak a menete, ami így fel tudja tárni a hamis termékeknek a piacon lévő gyártóit.
Egyébként a bejelentés után mi történik?
Bejelentés után van egy nagyon fontos dolog, a mérlegelés, hogy ez ténylegesen valós-e vagy sem. Ennek a mérlegelésnek van bevizsgálási része, lehet olyan jellegű dolga, ami alapvetően ténylegesen elég gyorsan föltárja azt, hogy az adott termék, készítmény, technológia, bármi az hamis lenne, azaz jogsértést követette annak az előállítója, forgalmazója, és akkor elindulnak a különböző hatósági eljárások attól függően, hogy milyen mértékűs léptékű ez a hamisítás.
Lehetőség van a kárpótlásra?
Mindenképpen, ez is ugye a jogérvényesítésnek egy nagyon fontos állomása. Hogyha bebizonyosodik maga a jogbitorlás, bebizonyosodik az, hogy tényleg hamis termék került a piacra, és ezzel valakinek valamilyen formában ténylegesen kára, üzleti kára, vagy hasznosítási kára, vagy a jogaiban bekövetkezett kár keletkezik, akkor ennek a kárnak a mértékéig persze magát a hamisítót perbe tudja fogni, illetve adott helyzetben akkor el tudja érni azt, hogy különböző szereplők, szervezetek bekapcsolásával, de a jogérvényesítésnek ilyen értelemben meglegyen az eredménye.
Egyébként, hogyha mondjuk európai összehasonlításban vizsgáljuk, akkor sok az ilyen jellegű per Magyarországon?
Hál' Istennek nem, azt kell, hogy mondjam, hogy az európai átlag alatt vagyunk, vannak persze sláger termékek, sláger árucikkek, amelyek rendszeresen visszatérőek, itt lehet gondolni például ruházati, vagy ruházati kiegészítő kellékekre, lehet gondolni elektronikai eszközökre, lehet gondolni étrendkiegészítőkre, lehet gondolni gyógyszerre és különböző orvostechnikai eszközökre, de azt kell, hogy mondjam, hogy az átlaghoz képest nem vagyunk rosszak, európai szintű összehasonlításban. Egyrészt a megelőzéssel, másrészt az akcióinkkal hatékonyan tudunk védekezni a hamis áruk ellen.
A fiatalokat hogyan lehet megszólítani? Sok álhír lát napvilágot is olvashatnak a különböző közösségi oldalakon is, és hát bizony nagyon sokszor lehet azt látni, látni, hogy elhiszik az emberek ezt. Hogyan lehet az efféle tudatosságot bennük növelni, hogy gondolják meg kétszer vagy többször is, hogy mennyire lehet helytálló az a tartalom, vagy a valóságnak megfelelő, amivel találkoznak, vagy más ismerősük által hozzájutnak, olvasnak?
Ez rettenetesen jó kérdés, és nagyon izgalmas része a feladatunknak, mert a fiatalság, illetve a fiatalok meggyőzése azért is különösen nehéz, hisz ott a márkatudatosság, a brand hűség az nagyon erőteljesen megfigyelhető. Nagyon sok esetben persze ez egy pozitív része a hamisítás elleni nemzeti küzdelemnek, nagyon sok esetben érezhető az, hogy a márka hűség szelektálja a megvásárolandó termékeket, és hát nagyon erőteljesen kötődik ahhoz a brandhez, ahhoz a márkához, és az ő által a forgalmazott valós termékekhez. Nagyon sok esetben persze ez visszaüt, mert azonnak látszó termékek is forgalomban vannak, vagy adott helyzetben esetleg elérhető a piacon, interneten, webshopokban. Így azt a fajta tudatosítást érdemes megtennünk, amelyeket, hogyha azokban a közösségekben teszünk, azokban a közegben próbálunk érvényre juttatni, ahol a fiatalok mozognak, beszélnek, egyeztetnek egymással, és hogyha ide be tudjuk vinni ezt a fajta ismeretanyagot, tartalmat, ez jelentősen hat. Itt nagyon sokszor a fesztiválokon hatalmas érdeklődés van, a hamisítás elleni nemzeti testületnek a munkatársai által is visszajelezve azok irányába, amikor egy egészségügyi termék, egy gyógyszernek a hamiságát hogyan lehet felismerni, vagy adott helyzetben egy italnak, vagy egy élelmiszernek a hamiságát miként lehet felismerni. Azt gondolom, hogy a mai fiatalság Magyarországon egyértelműen azt lehet mondani, hogy a 14-től a 19 éves korig biztosan van egy elég tudatos odafigyelés arra, hogy milyen terméket fogyasztanak, és ennek a valódi terméknek az elfogyasztásához szükséges feltételeket egyre tudatosabban kezdik el használni. Az más kérdés, hogy az a társadalom különböző rétegeiben más-más szintű és léptékű lehetőségekkel bír. Nagyon sok esetben lehet érzékelni és látni, hogy az a fajta, mondjuk a hamisított termékeknek a piaca azokban a szegényebb vásárlói rétegekben mindenképpen erőteljesebben meg tud jelenni, ahol valahol azért mégiscsak szükséges egyfajta image mutatása, ellenben ugye a vásárlóerő nem rendelkezik azzal a léptékű lehetőséggel, amivel mondjuk egy márkának vagy brandnek a termékét meg lehet vásárolni, de azt gondoljuk, hogy ez ellen egyfajta folyamatos információval, folyamatos beszélgetéssel, folyamatos szemléletformáló akciókkal nagyon sok mindent lehet tenni iskolákban, akár olyan jellegű fiatalok által is járt közösségekben, és ez nem csak online teret jelent, hanem ilyen értelemben offline teret is, ahol ez a fajta információ elvihető, bevihető, végig gondolható, megbeszélhető, és valamilyen interaktív egyeztetések folyamán aztán utána feldolgozható, elmagyarázható.
Pomázi Gyulát, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét, a Hamisítás elleni Nemzeti Testület elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.